Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Irodalom.
A Jelenkor folyóirat és a Csorba Győző könyvtár 5. alkalommal szervezi meg a Pécs Lit Irodalmi Fesztivált. A jubileumi rendezvényen szeptember 8-a és 13-a között több mint 500 program várja majd az érdeklődőket. A Pécs Lit idei fővédnökei Tóth Krisztina és Beck Zoltán. A rendezvény számos olyan szerzőt lát majd vendégül, akik a közelmúltban friss kötettel jelentkeztek. A Pécs Lit vendége lesz mások mellett Terézia Mora, Tóth Krisztina, Szabó T. Anna, Parti Nagy Lajos, Rőrig Géza, Závada Péter, Závada Pál, Szécsi Noémi, Erdős Virág és Kemény Zsófi. A meghívott vendégek között több pécsi kötődésű szerző is feltűnik majd. Érkezik Csordás Kata, Kis Tibor, Noé és Keresztesi József is. A Pécs Lit kiemelt célja, hogy minden olvasó korosztályt megszólítson, így a gyerekek, kamaszok is megtalálják az őket érdeklő programokat. A középiskolás korosztály számára idén is több rendhagyó irodalomórával készülnek a szervezők. Az idei programok között fókuszba kerül majd Bertók László életműve is, amelyet születésének 90. és halálának 5. évfordulóján a Bertók pódium beszélgetés sorozata és egy kétnapos konferencia méltat a Pécs Liten. A Bóbita Báb Színház a Pécs Lit Fesztiválhoz kapcsolja őszi bemutatóját, amelyet a helyi szerző Simon Falvi Ancsa Ali király karácsonyi vacsorája című gyerekkönyve alapján vittek színre. De lesznek off programok is, Galó Olga lágernaplóját unokája, Fullajtár Andrea mutatja be. A Bukowski könyvek fordítója Pritz Péter is a fesztivál vendége lesz. Illetve Závada Péter és Závada Pál különleges beszélgetése várja majd az érdeklődőket.
Fesztivál.
Újra életre kel az Eszterházi Hercegek udvara. Opera előadás, szóló, kamarazenei és zenekari hangversenyek, családi délelőtt és zenetörténeti séta. Ezek várják a látogatókat augusztus 29-e és szeptember 6-a között a 3. Haydneum Eszterháza Fesztiválon, ahol magyar kiválóságok és világsztárok adják majd egymásnak a kilincset a Fertődi Eszterházi kastélyban, a régi zenejátszás otthonában. A pénteki nyitóestén Haydn armidája egy koncertszerű előadásban tér vissza, bemutatója eredeti helyszínére, ahol a szerelem, a féltékenység és a varázslat történeteivel átszőtt opera egykor 54 előadást ért meg. Vasegyi György vezényletével korhű hangszereken szólal meg az Orfeó zenekar, főszerepben a világsztár orosz mezoszopránt Vasilisa Berszánszkáját hallhatjuk. Másnap délelőtt a gyerekek kerülnek fókuszba Markó Krisztina iparművész és Bárdi Szabolcs hegedű készítőmester közreműködésével, hangszerkészítés, korabeli fajáték készítés és kézműveskedés vezeti be a csemetéket a régi zene világába. Délelőtt 2 időpontban minikoncert is várja a családokat, amelyeken a Kalló Zsolt vezette Authentic Quartet Mozart és Haydn fuvola négyeseket ad elő. Augusztus 31-én vasárnap Ünnepek és hétköznapok címmel Bősze Ádám zenetörténeti sétáján vehetünk részt, ahol egy sor izgalmas titokra derül fény a hercegi szolgálatban tevékenykedő muzsikusok életéből. A fesztivál második hétvégéjén szeptember 4-én Andreas Steyer fortepiano művészet koncertje izgalmas műfajokon keresztül mutatja be a koraromantikusnak ható bécsi klasszikus szóló irodalmat. A szeptember 6-i zárókoncerten a szólista Berecz Mihály lesz, aki számos különböző korban és stílusban mozog otthonosan, ahogy az est karmestere, az Orfeó zenekart vezénylő Attilio Cremonesi is.
Színház.
Új arculattal indul a Kolibri Színház évada. Hivatalosan is megnyitotta a 2025-26-os évadát a Kolibri Gyermek és Ifjúsági Színház. Az évadnyitó társulati ülésen bemutatták a megújult társulatot, az újonnan csatlakozó művészeket és alkotótársakat, valamint ismertették az idei évad kiemelt programjait. A színház összesen 10 új bemutatóval, a teljes társulattal és egy friss, megújult arculattal várja a közönséget. Az évadnyitó különleges eseményekhez is kapcsolódik, szeptember 6-án a Kolibri Fesztivális Családi Nap veszi kezdetét a Jókai téren és környékén. A fesztivál a színház hagyományaihoz hűen idén is játékos, interaktív és színes programokkal készült kicsiknek és nagyoknak. A látogatók egész nap találkozhatnak bábszínházi előadásokkal, zenével, utcai performanszokkal és közösségi élményekkel.
Koncert.
Diana Krall koncert október 28-án a Műpában. Ha egyetlen szóval kellene jellemezni Diana Krallt, az talán a szépség lehetne. Megjelenését, lemezeinek hangvételét és a zenéje által sugallt üzenetet egyaránt leírja. A Műpa közönsége 2016-ban és 2019-ben is fogékony volt-e szépségre, itt volt tehát az ideje, hogy visszatérjen. A többszörös Grammy és Juno díjas rekordszámú lemezeladással és Billboard lista helyezéssel büszkélkedő zongorista énekesnő legutóbb 2020-ban adott ki új lemez, This Dream of You címmel. Emellett csupa számára kedves jazz és pop örökzöld hangzik el, amelyet senki más nem tud olyan időtlen eleganciával és kikezdhetetlen stílusérzékkel előadni, mint Diana Krall.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A vértes Lankáin. Méreteit nézve nincs az élen a hazai hegyek között. 30 km hosszú, 10-15 km széles, és legmagasabb csúcsa a Nagycsákány is mindössze 487 méteres. Ennek ellenére kopár, meredek dolomit falaival élesen kiemelkedik a kisalföldi tájból. Nevét egy 1051-es csatáról kapta, amikor is harmadik Henrik német-római császár serege megtámadta a magyarokat. Ám azok olyan fondorlatosan fogtak ki az ellenségen, hogy az ideges sereg vértjeit, fegyvereit hátrahagyva futott hazáig. Persze ennél jóval korábbról is vannak történelmi emlékek a mintegy 30 km hosszú hegy életéből. Csákányos puszta köveiben az őstenger lenyomatát láthatjuk, mely a krétakorban apadt el. Ekkor kezdődött meg a hegység kiemelkedése. A csákvári barlang hazánk egyik leggazdagabb régészeti lelőhelye. Ami az ősi állatokat illeti, 180 faj leletei kerültek elő innen. Köztük kartfogó tigris, ős zsiráf, három ujjú ősló, masztodon, azaz ősi elefántféle, és a csákvári hiéna. Ezek mind 10-12 millió évvel ezelőtt éltek, amikor szavanna-szerű volt a vidék. Ezen kívül ősember maradványait és római templom maradványokat is találtak itt. A környék híres ősemberét azonban nem itt, hanem vértes szőlősön találták meg. Samu Európa egyik legöregebb előembere, mintegy 350 ezer évvel ezelőtt élt, és a Homo heidelbergensis fajához tartozott. Az ásatás helyszínén ma a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó vértes szőlős őstelep néven találunk egy múzeumot. A környéken többféle gasztrokalandban lehet részünk. A vértes déli lejtőin terül el a fehér borairól híres Móri borvidék, ahol remek borokat kóstolhatunk, még akkor is, ha látogatásunkat nem az októberben megrendezett Móri bornapok idejére igazítjuk. A tatai öreg tó partja évszázadokkal ezelőtt is közkedvelt vidék volt. Árnyas fái, tiszta levegője és világtól való rejtettsége okán hátizsákosoknak. A vértes ahhoz is kiváló terep, hogy bakancsban fedezzük fel. Jól kiépített túraútvonalak és viszonylag csekély szintkülönbség várja a kirándulókat. A vértesi Naturpark oldaláról letölthető turista térkép alapján magunknak is kiszemelhetünk edzettségünknek megfelelő útvonalakat. Emellett több régi várat, illetve várromot is fellelhetünk, melyek jó célpontot jelenthetnek egy túrához is. A gesztesi vár van a leginkább felújított állapotban ma, de emellett a Vitányvár, a Csákvár és a Csókakővár romjait is érdemes megnézni. Mindegyik eredete az Árpád-korra vezethető vissza.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Kiabálás, földönfetrengés, csapkodás, könnyek és persze a tehetetlenség, amit ilyenkor szülőként érzünk. Itt egy remek könyv, amely segít megérteni, mi zajlik a gyerekben, és miért van valójában szüksége arra, hogy hisztizzen. Nem csodát ígér ez a kötet, hanem azt, hogy tudni fogod, mit tegyél, hogy közelebb kerülj a gyerekedhez, önmagadhoz és a nyugodt hétköznapokhoz. A címe Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauz a gyerekkori dükkitörésekhez. A szerző pedig Tóth Zsuzsa, gyógypedagógus, családterapeuta, közel 2 évtizede a Bárányfelhő Gyermekközpont vezetője, maga is fekete öves hisztis, úgyhogy muszáj megkérdeznem, hogyha most fel kellene idéznie egy igazán emlékezetes hisztit, akkor melyik lenne az?
Hát olyat is nagyon sokat tudnék mondani, ami így a közvetlen környezetemben, vagy amit a munkám során látok, vagy amit ovis gyerekeknél tapasztalok, de ugyanolyan élénken fel tudok idézni olyat is, amikor én hisztiztem. Mondjuk a legmarkánsabb, azt hiszem, hogy a legidegesítőbb talán az lehetett az én hisztimben, hogy viszonylag hamar éreztem úgy gyerekkoromban, hogy muszáj nagyon nagy amplitudóval kifejeznem, amit érzek, és ezt gyakran úgy tettem meg, hogy mondjuk bevágtam egy ajtót, és így nagyon ott van a fülemben annak a hangja, amikor így egy ilyen bérházban bevágod az ajtót, és utána így pereg le a festék az ajtókeretről, és azt még így hallod egy pár másodpercig.
Esen szó arról, hogy hogyan született meg ez a könyv, tehát a szakmai tapasztalataid, amilyen kérdésekkel megkerestek téged, amilyen gyereket láttál, akinél pont nem tudták a szülők, hogy mit kellene csinálni, ez adódott össze?
Igazából a legeslegerősebb az az, hogy a legtöbbször, amikor egy szülő segítséget kér, az akkor van, nyilván most leveszem azt, amikor tényleg van valami olyan diagnózis a háttérben, amikor egy szakmai segítséget kér egy szülő, de hogyha nevelési helyzetben kérnek segítséget, az a legtöbb esetben az, hogy a fejemre nőtt, nem tudom irányítani, nem tudom megállítani a dükkitöréseit, borzasztó kellemetlen helyzetekbe kerülünk, teljesen eszköztelen vagyok, azt érzem, hogy ő irányítja a családot, és akkor ez volt az, hogy egy ilyen helyzetben senki nem érzi jól magát, a szülő sem érzi jól magát, de a gyerek sem. Tehát látszólag a gyerekek szeretik azokat a helyzeteket, amikben ők nyernek, de igazából hosszú távon nem szeretik, hogyha ők irányítják a hajót. Azt szeretik, hogyha a hajót valaki irányítja, és abba bele kell, hogy férjen, hogy ő ennek időnként ellene szegül. Hát gyerek próbálgatja a határait, tanulja önmagát, de azért a legnagyobb nehézséget a legtöbb esetben ez okozza a szülőknek, hogy egyszerűen nem ura a helyzeteknek.
És jól viselik a szülők, amikor azt mondod, hogy akkor kezdjetek el róla beszélgetni, hogy milyen önismerettel rendelkezik, milyen beidegződései vannak, mit hozott magával gyerekkorban?
Igen, nekem az a tapasztalatom, hogy amikor a szülők már segítséget kérnek, akkor valószínűleg ott már nagyon nagy a szenvedésnyomás, és ha eléggé szenvedünk, akkor bármit megtennénk azért, hogy abból kikerüljünk. És nekem szerintem az egyik erősségem az az, a sok minden mellett, ami nem megy, de hogy ami például megy, az az, hogy nagyon úgy próbálok kommunikálni a szülőkkel, hogy nem hibást keresünk, semmi baj, hogyha ez nem megy, nem arra akarom megtalálni a választ, hogy tessék, akkor most itt kiderítettük, hogy te csinálod rosszul, egyáltalán nem, hanem van egy olyan kapcsolat, és ebben hiszek, hogyha egy jó kapcsolatot ki tud alakítani egy szakember egy szülővel, vagy egy ember egy másik emberrel, akkor ott lehet őszintén beszélni akár nehéz témákról is.
Min érdemes elgondolkodni a szülőnek? Szóval, hogyha tényleg önvizsgálatot tart, hogy mi az a pont, amire ő ugrik?
Például ez egy nagyon fontos, amit mondasz, hogy mi az, ami neki már átment azon a határon, hogy ő sem tudja már megtartani a normál állapotát, amit itt szeretne szülőként működtetni. Szerintem az nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy nekünk mi az, ami belefér, és mi az, ami nem, hogy tisztában legyünk azzal, és ez egyszerre önismeret és egyszerre empátia mások felé, meg magunk felé is, hogyha nekem is nehezen megy az érzelmeimet kordában tartani, amikor a gyereknek hiába mondom el 120-szor, hogy vedd fel a cipődet, mert el kell indulnunk, mert el fogunk késni, és nekem is nehéz már szabályozni a saját érzelmeimet, akkor talán egy következő napon egyel türelmesebb leszek a nálam sokkal kisebb gyerekhez, akinek ez szintén nem megy. Szóval, hogy szerintem ez egy nagyon fontos mantránk kell, hogy legyen, hogy a szülőség az nem valami olyan, amit akkor csinálunk jól, ha minden nap sütésesen lefut. Mindig lesznek konfliktusok azért, mert a gyereknek meg kell tanulnia a világot, az embereket, mindent meg kell tanulnia. És amikor van egy hisztis helyzet, vagy mondjuk két krízis között vagyunk félúton, akkor vagy már ott az agyam hátuljában szól, hogy ebből pillanatokon belül botrány lesz, akkor szerintem érdemes azon gondolkozni, hogy nekem most ebben a pillanatban mi segítene. Mi segítene, hogy vagy én ne kerüljek bele ugyanabba az örvénybe, amiben a gyerekem van? Mi segítene abban, hogy értsem, hogy mi történik a gyerekemben? Én mit érzek? Azt megpróbáljam beazonosítani, És miközben egyébként ezen gondolkozunk, ennek nem csak az a haszna, hogy rájövök, hogy mi lenne a megoldás abban a helyzetben, hanem az is a haszna, hogy az idegrendszer, az agy ilyenkor egy gondolkodó üzemmódban van, és az érzelmi rendszer egy picit meg tud nyugodni. És ha ilyenkor ránézünk újra arra a szituációra, amiben mondjuk egy közért közepén van éppen szabadul el a minden is, hogy akkor ott egy picit lehet, hogy könnyebb megoldásokat találni, ha mi már egy nyugodtabb állapotban vagyunk.
Sokszor kitérsz arra, amikor arról van szó, hogy érdemes átgondolni az embernek a saját gyerekkorában történteket, és az a szüleinek a reakcióit, hogy semmiképpen nem szeretnéd hibáztatni a szülőket, tehát nem erről van szó, de nagyon tanulságos az, amit hozunk gyerekkorból. Mondanál példát, hogy mi minden jelenhet meg? Mondjuk, hogyha a kislányunk aznap, nem tudom én, nem a piros cipőt, hanem a kéket szeretné fölvenni, de nagyon. És akkor egy ilyen rendes ordítózós hiszti van késéssel.
Két irányból válaszolnék. Az egyik az az, hogy én valóban azt gondolom, hogy bár manapság ez tényleg egy ilyen trend lett, hogy mennyire traumatizált mindenkit az előző generáció, de hogy én nem érzem, hogy ez nagyon előre mutató lenne, mert minden kornak megvannak a maga törvényei, a maga szokásai, és persze nyilván ma már tudjuk, hogy nagyon nincs rendben egy gyereket megütni, de hogy 50-100 évvel ezelőtt teljesen más volt az emberek fejében, és én azt gondolom, hogy nagyon ritka az, hogy egy szülő valójában ártani szeretne a gyerekének. Sajnos előfordul, de hogy azért általában a szülők jót akarnak a gyereküknek, még hogyha ez időnként nagyon is balul sül el. És hogy régen mondjuk volt az, és akkor itt visszatérek a kék vagy piros cipős reggelre mondjuk, hogy régen nem volt ekkora szabadságfoka a gyerekeknek. Régen senki nem tette fel azt a kérdést, hogy melyik cipődet szeretnéd felvenni, hanem ott van, hát ráadásul ott van az az egy darab cipőd, igen, amit így felvehetsz, úgyhogy vedd föl és induljunk. Nem volt ekkora, tényleg így tudom megfogalmazni, nem volt ekkora szabadságfok a levegőben. Nem volt kérdés, hogy én dönthetek-e bizonyos dolgokban. Ez szült egy olyan szülőgenerációt, akik nagyon nagy szabadságot szeretnének adni a gyereknek, és ezért nulladik pillanattól kezdve mindent megkérdeznek a gyerektől. Vegyünk fel pulóvert? Kérsz nem tudom mit? Így menjünk, oda menjünk, most menjünk a nagy jéghoz. Tehát tényleg kérdések ezrei záporoznak azért, mert az lett, hogy fú, ne korlátozzam be a gyerekemet, mert én nagyon be voltam korlátozva. Ezért lesz botrány abból, hogy a kék vagy a piros cipő, mert és igazából abból annak a frusztrációja nehéz egy ilyen reggeli elindulásban, hogy a gyerek se tudja. De addigra már rászoktattuk 3, 4, 5, 6, 7 év alatt, hogy dönthetsz bizonyos téged érintő kérdésekben, és utána meglepődünk, amikor egy ilyen döntési helyzetben ő ki akarja fejezni az akaratát, szóval szerintem sok minden ütközik egymással, és ezzel sincs semmi baj, ez is majd ki fog hozni, ki fog adni magából egy új generációt, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezek a gyerekek milyen szülők lesznek majd.
Hiszti nélkül a hisztiről, túlélő kalauza gyerekkori dükitörésekhez, Tóth Zsuzsa könyve a Jaffa kiadónál jelent meg.
Köszönöm a figyelmüket, Olá Andrát hallották.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.